ami az enyém, az lehet a tiéd.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2026 márciusában a regisztrált álláskeresők száma 222.954 fő volt, ami az előző év azonos időszakához képest csaknem 10.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 420.000 fős csökkenést jelent, hívta fel a figyelmet közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a magyar munkanélküliség továbbra is az uniós átlag alatt, a foglalkoztatottság pedig az Európai Unió élmezőnyében van, fogalmazott az államtitkár. Az uniós társfinanszírozással megvalósuló Ifjúsági Garancia Plus program részeként eddig több mint 30.000 fiatal munkaerőpiaci kilépéséhez járult hozzá a kormány. A program februártól tovább bővült, a bértámogatások felső plafonja bruttó 300.000 forintról 350.000 forintra emelkedett, emellett megerősített mentorálás is segíti a fiatalok munkaerőpiacon maradását, emelte ki Comba Sándor. Egyre többen kérik az SZI a személyi kedvezményt, és egyre többen tudják, hogy az nem csak rokkantság vagy fogyatékosság, hanem akár az orvosilag igazolt laktóz- és gluténérzékenység, cukorbetegség vagy endometriózis után is igényelhető, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hozzátéve, a hivatal új videójában lépésről lépésre képernyőképenként mutatja be az igénylés menetét az adóbevallásban. A korábbi évek tapasztalatai alapján sokakat érinthet a kiegészítés, tavaly például az SZI a bevallásban 347.000-en érvényesítették a kedvezményt. A NAV közlése szerint idén januárban 128.000-en nyilatkoztak, munkáltatójuk már a bérszámfejtéskor figyelembe vette a személyi kedvezmény összegét. A kedvezményt a betegségről szóló orvosi igazolással, a rokkantsági járadékról vagy a fogyatékossági támogatásról szóló határozat alapján lehet igénybe venni. 2025-ben, ha a jogosultság egész évben fennállt, 174.420 forintot lehetett megtakarítani az adóból, írja a NAV. Befejeződött a debreceni szoboszlói úti közúti csomópont átalakítása, a beruházással a vállalat határidő előtt 77 nappal végzett a kivitelező, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítésért felelős helyettes államtitkára a helyszínen sajtótájékoztatón. Pántya József jelezte, jelenleg 4 nagy közúti csomópont átalakítása van folyamatban Debrecenben, közülük elsőként a szoboszlói úti készült el, amelyen naponta 35.000 jármű halad át. A 4 beruházás összértéke csaknem 14 milliárd forint, amelyet a szaktárca beruházásában valósítanak meg tisztán hazai forrásból, tette hozzá az államtitkár. Pántya József kiemelte, folynak a munkák a városfelújítás alatt álló csomópontjaiban, a 33-as utat érintő Füredi és Csigekert utcai kereszteződés májusra elkészül, a 48-as főutat érintő csomópont átalakítása pedig szeptemberre, az iskola kezdésre lesz kész. A 4 napos húsvéti hosszú hétvégén a magyar utazók körében Eger, Gyula és Nyíregyháza a legnépszerűbb úti cél a szállás.hu foglalási adatai szerint. A szállásfoglaló oldal közleménye szerint a toplistára sorrendben Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Budapest, Szeged, Siófok és Hévíz került még fel. Régiós bontásban Észak-Magyarország a legkeresettebb, jelentősen megelőzve a Balatont és a délalföldi régiót. Kelemen Lili a szállás.hu sajtószóvívője a közleményben ismertette, az adatok azt mutatják, hogy a húsvéti időszakban a két fős utazások a legmeghatározóbbak, a foglalások csaknem felével. A tartózkodási időt tekintve a 2 éjszakás és a 3 éjszakás pihenés a legjellemzőbb, az 1 éjszakára érkezők aránya a legkisebb. A szállástípusok között az apartmanok vezetik a rangsort a foglalások 30%-ával, mögöttük a hotelek következnek 28%-kal. Vendégházban minden negyedik foglalás szól, míg a panziók 14%-ot, az egyéb szálláshelyek pedig 3%-ot tesznek ki az elemzés szerint, írja a szállás.hu.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként eső, zápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful.
Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A kárpátaljai viseletvarrás.
Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy smint, és így tetszett.
A magyar nyelvápolása.
A Dévai Közművelődési Egyesület, a Nyilas Misi Alapítvány és a Belvárosi Egyházközség közösen alapította a díjat. A Lévai József Közművelődési Egyesület pedig 1957-ben pályázati forrásból állítatta Olá Miklós szobrát, amelynek a megkoszorúzása éppen most történt.
Olá Miklós díj.
A versenynek a kezdeményezése az magyarországi versenyeknek a példájából indult. Az Anyanyelvápolók Szövetsége már 60 évvel ezelőtt megszervezte az első Kazinci versenyt, tehát idén ők is évfordulót ünnepelnek, majd beindították Sátoraljaújhelyen az édesanyanyelvünk versenyformát, és akkor a 90-es években, amikor már az átjárhatóság megteremtődött a két ország között, akkor megszületett a gondolat, hogy legyen erdélyi döntője ezeknek a versenyeknek.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? Are you walking with unnecessary burdens? Are you trying to take them upon yourself? If you are, then you're living in bondage, and you know that's bad for your spiritual health. And are you trying to live by your emotions? Are you putting your faith in what you feel and see? Then you're living just to satisfy your passions, and you better be careful 'cause you're being deceived. Are you living in an old man's rubble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble. Do you feel that something's got a hold on you? Well, deep within you there's a spiritual battle. There's a voice of the darkness and a voice of the light. And just by listening you've made a decision, 'cause the voice you hear is gonna win the fight. Are you living in an old man's trouble? Are you listening to the father of lies? If you are, then you're headed for trouble.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kárpátaljai viseletvarrás gazdag hagyományokra épül, ahol a kézzel készített ruhadarabok a helyi kultúrát és identitást tükrözik. A hímzések, színek és szabásminták nem csak díszítő elemek, hanem a közösség múltját és értékeit is megőrzik. A következőben Sárközi Zsófia Ködöböc Gerzsenyi Violával beszélget a viseletvarrásról.
Kezdjük azzal, hogy hogyan jött önnek a viseletvarrás.
Gyerekkorom óta szeretek varni, de aztán ugye jött az iskola, a felsőfokú tanulmányok, család, stb., és akkor úgy a varrásra nem volt időm. De mindig úgy vágyam volt rá, hogy valahon tanuljam, mert itthon láttam, ugye anyukám vart, és én mindig láttam, hogy spint, és így tetszett. És 21-ben indult Kárpátalján a Hagyományok Háza szervezésében egy 120 órás viseletvaró tanfolyam Viskán, és oda meghívtak. és annyira örültem neki, hogy szakemberektől tanulhatok, hogy persze jelentkeztem, meg végig is csináltam ezt, és hát ezóta van 21 tulajdonképpen a viseletvarrás.
Nehéz volt a kezdetben, és utána milyen volt az előrehaladás?
Úgy nem volt nehéz, hogy nagyon jól felépített ez a tanfolyam. Ugye tapasztalt viseletvarró szakoktatók vezették, meg is nevezném őket, Tajti Erzsébet, Donkoni Birkás Tünde és Borbásné Budai Valéria Jászberényből, illetve Jászapátiból jártak ki hozzánk, és annyira jó módszerrel dolgoznak, hogy úgy nem volt nehéz. Úgyhogy tulajdonképpen mindenki a tanulmányi gyakorló darabokat, meg a vizsgadarabokat is szépen tudta teljesíteni az irányításukkal. Aztán később is folytatódott ez a mai napig is a viseletvarró tanfolyam. Mindig szerveződik kisebb néhány napos bizonyos tematikával, szintén ők vezetésükkel, és itt már azért egyéni igények is felmerülhetnek, kérdezhetnek a varrónők, és ez nagyban segíti az előrehaladást.
Azért készültek itt ruhák. Mi a folyamata ennek az egésznek?
Hát, hogyha konkrét egyénre, személyre készül a viselet, ugye akkor hát az első dolog a méretvételezés. Aztán ugye lényeges, hogy milyen tájegységnek a viseletét szeretnénk elkészíteni, vagy mire van igény. Akkor nagyon fontos az, hogy forráskutatást végezzünk, szakirodalmat nézzünk meg, fotókat, forrásfotókat, utána járjunk, esetleg kérdezzünk meg néprajzosokat, szakembereket, táncegyüttes vezetőket, akik élen járnak abban, hogy az ők szavuk meg tudásuk megfelelen, és úgy kezdjünk neki egy bizonyos tájegység viselet varrásának. Persze az anyagbeszerzés ezután, mert ez is változhat, hogy milyen típusú anyagokra van szükség egy-egy viselethez, és hát aztán talán még próba, ha van rá lehetőség.
Milyen gyakran kerül elő a varrógép, és mikor elég csak egy kis tű meg cérna?
Vegyesen van, többnyire gépi varrás, de a kézi varrás is előkerülhet a díszítményeknél. Most gondolok itt arra, hogyha egy gyöngy varrott díszítmény kerül egy viseletre, akkor azt kézzel varjuk a gyöngyöket például fel, gombokat, patenteket mindenképpen kézzel, de alapvetően gépi varrással működik.
Most itt ezen a gyöngyön megakadtam. Nehezebb azokat felvarni, mint a ruhakészítés többi folyamata?
Aprólékosabb és hosszabb, én azt gondolom. Hát oda kell figyelni, ugye, mintha gyöngyöt fűznénk, hasonló, csak ugye felvarjuk textilre, vagy textilszalagra, vagy bársonyszalagra például, úgyhogy ez így néz ki.
Szóval tájegységekről, általában milyen tájegységeket használnak?
Ez mindig a megrendeléstől, az igényektől függ. Az, hogy milyen viselet, tulajdonképpen egész Kárpát-medencei viseletek szóba jöhetnek, nem csak kárpátaljaiak. Attól függ, hogy például egy tánccsoport milyen tájegység táncának a koreográfiáját tanulja éppen. Mert ugye, hát ez úgy működik, hogy amit táncolnak, ahhoz való ruhát illik felvenni, és most is azt tapasztalom, nem csak az én esetemben, hanem viseletvarró társaim esetében is, hogy ugye készülnek versenyekre, tánccsoportok, például most nemrég volt a Szólafülemüle, vagy akár a népzenészek, vagy a népi énekesek is ugye fel kell, hogy öltözzenek pláne a színpadra egy versenyre, akkor amit előadnak, amíg tájegység anyagát adják elő, akkor ahhoz kérik a ruhákat. Úgyhogy tulajdonképpen bármi lehet. Erdélyi anyagokat is adnak elő, akár kárpátaljait is, vagy bármely mostani magyarországi tájegységet is.
Ennek melyik a kedvence?
Hú, kedvencem. Hát ugye ragaszkodunk a sajátunkhoz, és Nagy Dobronyival is foglalkoztunk már, mert hogy Kárpátalján nincs minden településnek külön viselete, mint például Erdélyben, és mi nem vagyunk ebben ennyire gazdagok, de van a Dobronyink, ugye, van a Viski viseletünk, van Nagy Paládink, és hát még a Salánkink, ami nem maradt fent sajnos belőle példány, de vannak kutatások, és hát ha egyszer azt is tudjuk rekonstruálni.
Elkészítés szempontjából, hogyha vesszük, az ön tapasztalata szerint melyik tájegység mintái könnyebbek és melyikek nehezebbek?
Hozzánk közel van Szatmár, és ugye Kárpátalján nagyon gyakran a szatmári viseletet veszik fel, mert hogy sajátunk nem feltétlenül van az előbb említetteken kívül, ugye, és meg hát szatmári táncokhoz nyilván szatmári, meg a nyírsége, ami olyan egyszerűbb, nem túl díszített. Ez attól is függ, ugye, hogy milyen tájegysége, milyen gazdasági lehetőségei voltak az embereknek, vagyis gazdagabbak voltak, szegényebbek voltak, és erre mi felénk nem volt jellemző az, hogy nagyon gazdagok, ezért volt egyszerűbb ruháik, és valahogy én azt gondolom, hogy ehhez vagyok szokva valamilyen módon, hogy a szatmári. De lehet, hogy mert közel van hozzánk. Vannak nagyon díszesek is, vannak olyanok is, például az erdélyeknél probléma ez, hogy speciális anyagra van szükség hozzá. Erdélyben szinte minden faluban szövik a mai napig is a viseleteknek az anyagát, házi szőttesből készülnek, amit nekünk nehéz beszerezni például. Úgyhogy ezek úgymond tetszenek, de elkészítés szempontjából távolabb állnak tőlem.
És az itthoni ruhaanyagokról mit lehet mondani?
Leggyakrabban pamutvászonból készülnek a legtöbb, ami előfordult legalábbis a mi tapasztalatunkban, de hát ugye brokkát sejemből, ha a sárköziekre gondolunk, vagy az előbb említett erdélyek a házi vászonból készülnek, de alapvetően, vagy az alsó ruha neműk, gondolok itt alsó szoknyákra, ingvállakra, azok pamutvászonból, lepedővászonból, ha fehér.
És a színvilágról beszélhetünk kárpátaljai kontextusban? Vagy előfordul, hogy megvan a tájegységnek az adott színvilága, de mondjuk a megrendelő más színt akar?
Van erre is példa, nem is kimondottan saját esetemre gondolok, hanem másoktól hallok ilyenről. Van ilyen, igen, hogy jellemző egy-egy színvilág. Például a Nagy Dobronyira ugye még csak a mintázat is, a rózsás mintázatok, akár kisebb, akár sűrűbb, nagyobb, de hogy rózsa minta. Fehér, piros, zöld alapon, ezek fordulnak elő, néha kék, de talán a Nagy Dobronyira nem is ritkán van ez. A nyírségi viseletben a kékek fordulnak elő, a kék többféle árnyalata például, vagy van, ahon az élénk színek, azokat nem szerették valahogy az emberek régen, és az élénk színek azok úgy kimaradtak, inkább a visszafogottabb színek, úgyhogy valami ilyen jellegű változatosságú specialitás van.
Említett néptáncosokat, népdalosokat, kik általában a megrendelők?
Vegyes, de többnyire nagyobb munkák ugye a néptánc csoportok felöltöztetéséből adódnak, mert hát nyilván ott több főt kell felöltöztetni. A népdalénekes ugye egy főről szólhat, vagy ha népzenészek és egy zenekar, akkor is nem tudom, 4-5-6 fő, de ha többnyire a lányoknak vannak ugye változatosabb ruháik, és rájuk van több dolgunk, és egy népzenei együttesnél is lehet, hogy kevesebb a lány, és őket felöltöztetni sincs olyan sok dolgunk, mint egy néptánc csoportot például.
Mennyi időbe telik mondjuk, hogyha egy néptánc csoportot veszünk, mert azért sok emberről van szó, azt valljuk be. Mennyi időbe telik egy ilyet megcsinálni? És ezt a munkát megosztják, vagy van, hogy egy csoportra egy ember?
Ez nagyon sok mindentől függ, elsősorban a határidőktől, ugye, mert hogy mikor érkezik az igény, és meddig kellene azt teljesíteni, és ettől függ az, és mi az idő, a lehetőség, hogy mennyit tudunk ezzel foglalkozni, attól függ, hogy egy ember tudja ezt teljesíteni, vagy segítséget kell kérni társaink között megosztani a munkát. Nem tudom megmondani konkrétan, hogy mennyi idő. Ez attól is függ, hogy milyen viselet, gyerek, felnőtt, mennyire díszített, nagyon sok mindentől függ, mennyire részletgazdag kell legyen, nyilván annál több időt igényel. Elég sok, azt tudom mondani.
Akkor, aki szeretne, az szóljon időben.
Igen.
Láttunk olyan megnyilvánulásokat is, hogy a hagyományos ötvöződött a modernnel. Ebben azért úgy látom, hogy van valami szépség. Ön mit lát ebben?
Nekem nagyon szimpatikus ez a vonal, foglalkozok is vele, mert terveztem már, meg ugyanúgy kiviteleztem is a saját terveimet, amikor a hagyományos, a mai, ma hordható változatba öltöm. Úgy gondolom, hogy valahogy így tudjuk megmenteni az őseink hagyatékát. Nyilván nem lehet azt elvárni, hogy most viseletbe fogunk járni az utcán, vagy a mindennapokba, vagy akár még alkalmakon is, ha ez nem egy speciális rendezvény, vagy ilyesmi. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy becsempészhetjük a népies elemeket, a ma hordható ruhákba is így valamilyen módon megmenthetjük.
Az elmúlt percekben Ködő Böcz Gerzsenyi Violával beszélgettünk a kárpátaljai viseletvarrásról.
You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to the north and the south, sing to the east and the west, Jesus, Savior to all, Lord of heaven and earth. Rise up, women of the truth, stand and sing to broken hearts, who can know the healing power of our awesome King of love. Shout to the north and the south, sing to the east and the west, Jesus, the Savior to all, Lord of heaven and earth. Yeah, we will shout to the north and the south, sing to the east and the west, Jesus, the Savior to all, Lord of heaven and earth. We've been through fire, we've been through rain, we've been refined by the power of His name. We've fallen deeper in love with You. You burn the truth on our lips. We will shout to the north and the south, sing to the east and the west, Jesus is Savior to all, Lord. Church with broken wings, fill this place with songs again of our God who reigns on high. By His grace again we'll fly.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Felvírad még Magyarországra. Ezek voltak a 21 évesen kivégzett 56-os mártír Oláh Miklós utolsó szavai. A Miskolc belvárosi református egyházközség vasárnapi Isten tiszteletén adták át az idei Oláh Miklós díjat, majd megkoszorúzták az 56-os hős templom előtt álló szobrát. Ebben az évben az Oláh Miklós díjat Kovács Imre és D. Szabó Dániel nyugalmazott lelkipásztorok megosztva kapták. Az elismerést 2017-ben a 21 évesen kivégzett 56-os mártír emléke előtt tisztelegve közösen alapította a Miskolc belvárosi református egyházközség, a Nyilas Misi Alapítvány és a Lévai József közművelődési egyesület. Lénárt Vanda összeállításában elsőként Szabó Sándort, a Lévai József közművelődési egyesület elnökét hallják.
A Lévai Közművelődési Egyesület, a Nyilas Misi Alapítvány és a Belvárosi Egyházközség közösen alapította a díjat. A Lévai József Közművelődési Egyesület pedig 1957-ben pályázati forrásból állítatta Oláh Miklós szobrát, amelynek a megkoszorúzása éppen most történt. Valójában Olá Miklósnak szerettünk volna emléket állítani, egy olyan tiszta szívű, tiszta lelkű hősnek, akit ártatlanul végeztek ki. Toprendek Sándor ávós tisztet egy eltévedt golyó ölte meg, és ezt Olá Miklósra fogták, és ártatlanul kivégezték. Az elnöki tanács kegyelmi felmentő ítélete már megérkezett a bíróságra, de az ítéletet végrehajtó bíró nem volt hajlandó felbontani, csak a kivégzés megtörténte után, 1957. április 12-én. Olá Miklós temetése nagypénteken történt, ugye a nagy áldozat bemutatás órájában szinte mondhatom, és a nagyon zord, mogorva időjárási körülmények között hatalmas tömeg vette körül Olá Miklósnak a ravatalát, és a hatalom, az akkori hatalom ezt egy néma tüntetésnek tekintette, és tömegoszlatással kezdődött a gyászszertartás. A temetési igehirdetést dr. Szilágyi István lelkipásztor, tetenvári lelkipásztor végezte, és miként a mai istentiszteleten az igehirdetésben hallottuk, párhuzamot vont Krisztus kereszthalála és Olá Miklós mártíromsága között. Hatalmas erőt jelent nekünk mai keresztényeknek és magyaroknak, hogy emlékezhetünk egy ilyen hősre. A mi gyülekezetünk viszont is, egyesületünk is ezt a Lévai Gimnáziumhoz hasonlóan ezt az örökséget ápolja esztendőről esztendőre.
Kik kaphatják a díjat?
A díjazottak olyan tiszta lelkű emberek, akik az Olá Miklós élete példáját követve az adott körülmények között a legtöbbet tették a hazáért. Tehát a díjazottak között volt Wittner Mária, aki 56-os hős, aztán Regéci Nagy László, aki református emberként szintén, Göncz Árpád rabtársa volt, egy cellába voltak bezárva, aztán kapta Tőkés László püspök úr, és természetesen az Olá Miklós testvér húga, Judit néni, aki ezeket a dokumentumokat a rendelkezésünkre bocsájtotta, hogy legyen hiteles a megemlékezésünknek az alapja. Tehát a lényeg, ami a szoborra is fel van vésve, János evangéliuma 15. részének 13. verse, erről szólt a prédikáció is, nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Krisztus életét adta a barátaiért és mindnyájunkért, de ugyanígy Olá Miklós is életét adta a barátaiért, magyar népünkért, nemzetünkért, egyházunkért, és dicsőség legyen az ő emlékének.
A 93 éves D. Szabó Dániel nyugalmazott lelkipásztor az Olá Miklós díj átvétele után kicsiségek és nagyságok ellentétéről beszélt a Kossuth utcai templomban.
Valóban látnom kell, hogy milyen kicsi, kevés dolog volt, amit én tettem, de másrészt, hogy milyen nagy ajándék, hogy mégis valamit mondhat. Isten megengedte, hogy bizonyos veszteségekbe belemenjünk, értékeknek és értékes életeknek a megbecsülésével. Most is benne vagyunk hasonló nagy szoros helyzetekben. Adja Isten, hogy a mi népünk most is érzékelje, egyházunk is az, hogy milyen mondani valója és magatartás formája van, amit Isten vár tőle ebben a dologban. Nem lehet, hogy ne vegyük észre azt, hogy kik az, hogy üldözöttként vannak közöttünk, sőt, megfenyegetettként vannak közöttünk. Adjon Isten ezekben nekünk profétai magatartás és vállalást.
Kovács Imre nyugalmazott lelkipásztor elcsukló hangon meghatottan köszönte meg a gyülekezetnek az elismerést. Beszédében édesapját és Tompa Mihály a Gólyához című versét idézte.
30 évvel visszamegyek. 30 évvel ezelőtt, október utolsó napjaiban, a 86. évét betöltött édesapámat, anyámat betettem a kocsiba, és életük első külföldi útja volt ez. Átmentünk bár évén a határon, és betértem Hamvára. Ma is előttem van ez a kép. Jóapám leült a Tompa Mihály sírkövére, és a kisfiam, én a kisfiam, elkezdtem az előbb idézett verset, Gólya című versét. A második szónál bekapcsolódott, a puska, amit itt van a kezem, ott volt, mert súgok neki, hát nem kellett súgnom. 86 évesen szöveghűen pontosan elmondta a Gólya című verset, amit 1928-ban Sajó Ivánkán toronyszenteléskor mondott el, akkori lelkipásztor testvérünk belevéste akkor 20 éves parasztfiúcska fejébe, és évtizedek múltán elmondta hiba nélkül. Hát, hogy én most pont ezt a verset idéztem, nem véletlen, rá is gondoltam. Hát én nem a puskát kénytelen voltam használni, mert kívülről már minden strófáját nem tudom, de el is váltottak ki, meg a Gólyára utalva 2 nappal ezelőtt megláttam az első Gólyát a Fészebb Ivánkán, és el is indított arra, hogy már pedig a mai napon kivonatosan is, de megszólaltassam, mert a mert, csak ennyi válaszom. Hangosan mondom, hogy mindenki hallja. Ha Tompa Mihály ma írna ezt a verset, a Gólyához a beszélgetését, szó szerint írná le, ahogy akkor leírta. Nem véletlenül hangsúlyoztam ki egy-egy mondatát, ami de időszerű ma is, 2026-ban is. Nem idézve a sorokat, tetszenek ismerni, aki nem ismeri, ajánlom, olvassa el, mintha ma írta volna a nagy költőnk pár beszédet a Gólyával. Ez indított a vers idézésére, és az a végén, amit ráadásnak még hozzáfűztem, az még kicsit személyes vallomás is volt. Nem tegnap tanultam, még iskolába sem jártam talán. Ma is mondom, nézek a szoborra. Magyar vagyok, magyar. Magyarnak születtem. Magyar nótát dalolt a dajkám felettem. Magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. Ebben benne van minden, és nagyon köszönöm a lehetőség szólásra. Nem tudom szavak foglalni ezt az érzést, amit érzek, hogy így nagy elődöm, nevét viselő. Mutatom, és itt van a kezembe, az elismerést megkaptam. Mi az ő cselekedetéhez viszonyítva az a jaj de picény, kevés tett vagy szó, amivel így tovább tudom vinni az örökségét. Igaz, hogy 56-ban Debrecenben, mint másodéves teológus, én is ott voltam az ifjúsággal. Az is igaz, hogy szolgált éveim alatt nem térek ki részletekbe, de sok nehéz percet vagy órát kellett megérnem, amikor nem kívánatosnak nyilvánították a szolgálatomat, mert fertőztem az ifjúságot azzal, hogy 20-25-en jöttek a biblióráimra, zaklattam az elvtársakat a bérházakba, mert családlátogatást komolyan vettem, nem sorom tovább. Ez már a tegnapi, de átéltem, hál' Istennek. Itt vagyok, 90 évesen is, még pár hét ezelőtt is felmentem a Kossuth utcai templom szószékére, ahol 65 évvel ezelőtt mentem fel először, mint kezdő fiatal káplán. Életem vezérgével, hadd fejezem be. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, aki benne bízik. arc örvendezi életet él. Boldog ember vagyok, mondom együtt a zsoltárossal, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt lettem is. A szót elmondtam. Már 3 héttel a 9x után vagyok. Köszönöm szépen.
Meleg Attila, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség vezető lelkipásztora igehirdetésében a múlt nagy tetteinek mai korra vetített üzenetét hangsúlyozta.
Mivel a gyülekezetünk alapítványa, és ugye az Egyházközség presbitériuma minden évben odaítéli ezt a díjat, az Oláh Miklós díjat, ezért igyekeztünk olyan egyházi előjárókat keresni, akik egyrészt korban egy időben élhettek, vagy születtek Oláh Miklóssal, ugyanakkor pedig az a munka, amit elvégeztek az egyházban, a nehéz diktatórikus időszak idején, ez valamilyen formában az a keresztény hit és értékrend visszajön az életükön és a munkájukon keresztül, és így döntött a presbitérium és az alapítványok, hogy Dészabó Dániel és nagy tiszteletű Kovács Imre lesz 2026 évben az Oláh Miklós díj várományosa, és ugye meg is kapták.
A két nagy tiszteletű úr milyen üzenetet hordozhat a mai világ számára, a mai fiatalok számára? Az igehirdetésben is előjött a fiatalok, idősek, mai társadalom helyzete, üzenete.
Már pusztán a jelenlétük azt, hogy mind a kettő nagy tiszteletű úr betöltötte a 90 évet. Ugye Imre bácsi a 95 évet most márciusban, Dani bácsi már 93 évet is betöltött. Megtartották a hitüket. Akkor is hívők maradtak, amikor nem volt divat hívőnek lenni, és a rendszerváltás után is, és a nevükhöz, meg az életükhöz a szolgálat, a tenni akarás fűződött hozzá, és ami számomra nagyon érték az ő életükbe, hogy az igazságot szeretettel mindig, minden körülmények között kimondták, akkor is, amikor volt egy elnyomó rendszer vagy rezsim, és megmerték és meg tudták fogalmazni a rendszerváltás utáni időszakban is, nem csak politikai téren, hogyha valami nem tetszett, hanem magában az egyházban is ezt a fajta biblikus keresztény, de ugyanakkor szeretetteljes véleményt formáltak, és ez meghatározta az egész életüket. És ez egy jó példa a mostani fiataloknak, hogy a mostani nemzedéknek, akár nekünk is, hogy úgy kell élni, hogy akár milyen időszak van, vagy következik, a keresztény biblikus értékrendeket nem szabad elhanyagolni és háttérbe szorítani.
A vasárnapi ünnepi istentisztelet végén a Péderi vegyes kar szolgált.
Ebben az évben az Oláh Miklós díjat Kovács Imre és Dészabó Dániel nyugalmazott lelkipásztorok megosztva kapták. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Sick and tired, being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real. And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. Cool.
money. I don't want the fame. I don't want what I can't take with me in the grave. Oh, and I don't want to lose my soul chasing after things that don't lead me straight. Chasing after things that don't lead me straight to you. And I don't wanna lose my gaze when I meet you face to face. Well done, well, come on. Now I'm running old like the prodigal. Oh, I'm lost in a feeling that, oh,
határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. 30. alkalommal szervezték meg a hagyományokat követve az Apáczai Csere János Elméleti Liceumban az Aranka György nyelv és beszédművelő verseny országos döntőjét március 20-a és 22-e között. A versenyről Vörös Alpárral, az iskola igazgatójával beszélgettünk, majd a résztvevő tanárokat és diákokat kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
Vörös Alpár István iskolaigazgatót a verseny alakulásáról kérdeztük. 30 éves az Aranka György nyelv és beszédművelő verseny idén. Bár az elmúlt 30 évben nem, de az elmúlt 15-ben ennek ön is részese volt. Hogyan alakult, fejlődött a verseny az évek során?
A versenynek a kezdeményezése az magyarországi versenyeknek a példájából indult. Az Anyanyelvápolók Szövetsége már 60 évvel ezelőtt megszervezte az első Kazinci versenyt, tehát idén ők is évfordulót ünnepelnek, majd beindították Sátoraljaújhelyen az édesanyanyelvünk versenyformát, és akkor a 90-es években, amikor már az átjárhatóság megteremtődött a két ország között, akkor megszületett a gondolat, hogy legyen erdélyi döntője ezeknek a versenyeknek. Annak idején a szervezőcsapat, illetve az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, amely akkor megalakult, határozott arról, hogy egy olyan verseny legyen, amely egy keretben szerveződik a két versenyforma, az édesanyanyelvünk és a szép magyar beszéd versenyforma. Elég gyorsan már a harmadik versenykiírásnál a Apáczai Liceumnak a magyar tanári közössége felvállalta ennek a versenynek a szervezését hosszú távról, és ez azóta is töretlen, bár az idők során teljesen kicserülődött a tanári csapat, azonban azok, akik ide kerültek később magyar tanárként, mindig felvállalták ennek a versenynek a megszervezését. A két versenyforma mellett a kezdeményezők úgy ítélték, hogy szükség van a versmondó részre is, és a versben bujdosó versenyforma lett a harmadik pillére ennek a versenynek. A sajátossága ezeknek a versenyeknek, hogy az írásbeli próbájuk is van a szóbeli mellett, beleértve a versben bújdosó versenyformát is, tehát egy kicsit el kell játszanak a gyermekek az adott versekkel, és írásban is erről bizonyítaniuk kell. Az édesanyanyelvünk versenyforma az elsősorban egy szöveges közlésnek a megfogalmazásáról szól, megadott témában kell a diákoknak egy érvelő, értekező szöveget megadott 3 perces időkeretben megfogalmazniuk. A szép magyar beszéd versenyformának a sajátossága az, hogy 2 részből áll a próba, van egy szöveg, amelyet gyakorlatilag értő olvasással kell a diáknak a zsűri felé bemutatnia. Itt nagyon fontos az, hogy a szövegnek az egyes gondolatait hogyan képes átadni, mennyire veszi észre a diák azt, hogy hogyan tagolódik az a szöveg, hol tartja a hangsúlyokat egy-egy szünettel, hogyan tud ráhangsúlyozni a szövegnek az értelmére. Itt ebben a diáknak a kvalitásai egészen másképp mutatkoznak meg, mint egy édes anyanyelvünk versenyforma esetében. Az Aranka verseny keretében vannak diákok, akik minden évben más-más versenyformában próbálják ki magukat, és sok olyan is van, aki mind a 3-at kipróbálja a liceumi évei során, és így eljut, amennyiben tényleg tehetséges, a Győri Kazinci versenyre, eljut a Sátoralja Újhelyi édesanyanyelvünk versenyre. Mind a 2 Erdélyből 10-10 diák képviseli az itteni magyarságot, és minden évben egészen sikeresen. Van ennek a történetnek olyan előzménye, hogy a határon túli diákok külön kategóriában versenyeztek Magyarországon, de alapvetően az itteni felkészítés is annyit fejlődött az elmúlt években, hogy már több mint 15 éve kivívta magának az erdélyi magyar tanári közösség azt a jogot, hogy az itt versenyző diákok teljes joggal vegyenek részt a Kazinci versenynek a gimnáziumi kategóriájában, és ott lesznek díjazottak az ottani gimnáziumi diákokkal való összehasonlításban.
Érezhető-e így a generációk között valamiféle változás, így az évek során megfigyelhető volt-e?
Nehéz kérdés. A témák is változnak, mert maguk a zsűritagok is észlelik ezeket a változásokat, és főleg az édesanyanyelvünk versenyforma esetében a témák, amelyeket kapnak a diákok, olyan nagyon hétköznapi dolgokra reflektálnak, mint akár a mesterséges intelligencia kérdésköre. 10 évvel ezelőtt az e-mailek és a csettelésnek a kérdésköre vált aktuálissá, úgyhogy alapvetően minden évben a verseny próbál haladni a társadalmi fejlődésekkel, és lereagálni azt, hogy a mai diákot igazából mi érdekli, mi lehet az, amiben neki közölnie kell majd hasonló társai felé, illetve egy hétköznapi élethelyzetben hogyan kéne neki helytállnia. És ez megmutatkozik abban is, hogy azok a diákok, akik itt díjazottak voltak, azok nem feltétlenül irodalmi pályát választanak a továbbiakban, hanem van köztük orvos, van informatikus, persze ott van a lelkész is, akinek tényleg mindennapi eszköze a nyelv és annak igényes használata, de maga az is, aki orvosira készült, diákként megfogalmazta, hogy számára fontos az, hogy ha orvos lesz, akkor a pácienseivel megfelelően tudjon kommunikálni.
A versenyről a résztvevő diákokat és kísérő tanárokat is megkérdeztük.
Nagy Egon vagyok, Nagy Egyedi Petlen Gábor kollégiumból, magyar szakos tanár. Én negyedik alkalommal veszek részt ezen a versenyen, még kezdő tanárként érdeklődtem is. Már egyetemista koromban felkeltette az érdeklődésemet az, hogy hogyan lehet és hogyan van aktualitás a mai fiatalok körében annak, hogy hogyan lehet igényesen, értően és megfelelően bánni a magyar nyelven ebben a versenyformában. Kezdőtanárként nyilván az aktuális világjárvány meghiúsította a terveimet, de 2022-től rendszeresen járok erre a versenyre, és évről évre azt tapasztalom, hogy még mindig nyitottak arra, hogy azt az nyelvet, amit megtanultak a szüleiktől, azt, amit nap mint nap használunk, egyre szebben, jobban és folyamatosan minőségében beszéljék. Úgyhogy ezért is szeretem ezt a versenyformát. Nem is nevezném versenyformának, inkább a nyelvi ünnepének szeretném ezt nevezni, mert az úgy sokkal hitelesebb, mert hogy amikor beülünk akár a szépbeszéd kategóriába és végighallgatunk több tíz minőségi szöveget, az, hogy hogyan tolmácsol az értő olvasásnak, a magas iskoláját követhetjük számon, Erdély különböző pontjairól különböző nézőpontokat, vagy akár az édesanyja nyelvünk során a szónoklatok, ahogy megszólalnak, hogy a diák gondolkodik, összefüggéseket lát, és érdekli, és érti azt, hogy mi veszi őt körül a világban.
Én Tamás Zsófia vagyok, Kolozsváron élek, és a Bátor István Elméleti Liceumnak a 12-es tanulója vagyok. A versenynek három része van. Az első az egy írásbeli, ahol különböző líra értelmezéses feladatokat kapunk, és hát szerintem igazából itt a hangsúly főleg a mi kreativitásunkon és a mi nézőpontjainkon van. Aztán a versnek a második szakasza az egy általánunk választott versnek az elszavalása, illetve a harmadik, az pedig egy a versenybizottság által adott versnek az elszavalása és egy arra való nagyon minimális készülés. Ez egy olyan vers, amit akkor látunk technikailag életünkben először, és akkor kell azt elszavaljuk a bizottságnak. Én személy szerint ebből a három részből csak a szavalatra készültem, és az valójában úgy telt, hogy már évek óta nagyon tetszett egy vers, amit úgy gondoltam, hogy most jött el az ideje annak, hogy elszavaljak, és úgy gondolom, hogy ez, ami most már évek óta érett bennem annyira, hogy jelentést és érzelmeket tudjak átadni ezzel.
Solymosi Boglárka vagyok, Csíkszeredából érkeztem, 12. osztályos vagyok, és a harmadik alkalommal veszek részt az Aranka György versenyen, szép beszéd kategóriában jelentkeztem mind a három évben. Az én kategóriám az értő és értető olvasásból áll. Szövegeket kell felolvassunk, van egy választott szövegünk, és van egy kötelező szöveg. A versenyre úgy készültem fel, hogy rengeteg szöveget olvastam el 20. századi íróktól, és azok közül választottam ki a szövegemet. Nálunk a verseny a mi iskolánkban egy hagyomány, és nagyon nagy szeretettel járunk vissza ide Kolozsvárra minden évben az Apáczai Csere János iskolában.
Ambrus Matyás Kincső vagyok, a Márton Áram gimnáziumból vagyok, Csíkszeredából. A verseny maga három kategóriából áll. Én az édesanyja nyelvünkre neveztem. Mindegyik kategória áll egy írásből és egy szóbeli fordulóból. Most járt le nekem az írásbeli. Szerintem ez egy nagyon érdekes és kreatív verseny, amellett, hogy rengeteg szabályt és megvonással jár, viszont annyira szabad rengethessük a fantáziánkat, és kibontakozhat az egyéniségünk benne, hogy igazából szerintem mindenkinek megérni eljönni ide. Ha meg nem így lássa valaki, akkor igazából Kolozsváron egy hétvége mindent felülmúlt, tehát ez az egyetemisták városa igazából itt, ha itt nem érzi jól magát az ember, akkor talán sehol, vagy hogy a nagyvilágban tényleg ez egy igazán jó hely a magyarok között.
30. alkalommal szervezték meg az Apáczai Csere János Elméleti Liceumban az Aranka György nyelv és beszédművelő verseny országos döntőjét. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.